Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2024. augusztus 15-én csütörtökön, Nagy Boldogasszony szent ünnepén. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Hozsanna a magasságban, hozsanna a földön az embereknek! Jöjjön el a te országod mindazoknál, Uram, akik téged keresnek! Országod jöjjön el környezetünkben is a szeretet által, amelyet felfedezek, amikor keresem arcod. Ha tanítok, találjalak meg téged tanítványaimban. Szolgálnom kell az üzletben, találjalak meg téged vevőimben. Te vagy az Uram, aki beszél hozzám főnökömben vagy elöljáróm szava által. És nem téged szeretlek-e, Uram, az én kicsinyemben, akit édesen ringatok. Igen, a szerzetes házban, a világban vagy a családban, a te rejtett jelenlétedért minden egyes emberben, ki utamon elém kerül, ma neked hálát adok, Uram. Amen. Napindító, pozitív gondolatunkat ezúttal Thomas Mertontól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Arra születtünk, hogy őszintén és szabadon szeressünk. Tehát valami olyat kell adnom a másiknak, ami az én igazi valómhoz tartozik. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napi mája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Máriákat és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel, és fellapozzuk a kalendáriumot is. Ezúttal augusztus 15-e fontosabb és jelesebb évfordulóit ismertetjük. 6 órakor a legfrissebb hírekkel jelentkezünk. Én pedig újabb műsorismertetést legközelebb 6 óra után néhány perccel mondok itt a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk. Töltsük együtt a reggeli órákat. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Nagy okosságú szűz, anyja a szép ismereteknek és a nemes szeretetnek, anyja az Úr félelmének és erős reménységünknek, segítségeddel igen sokan, gyönge tehetségűek is, bámulatos haladást tettek tudásban és áhítatban. Téged választalak gyermeki bizalommal, tanulmányaim és további haladásom vezérévé és pártfogójául. Anyai szívedre hivatkozom és Jézusra, az örök bölcsességre, és alázattal kérlek, eszközöld ki számomra hadhatós közbenjárásod a Szentlélek bőséges kegyelmét, hogy elmémmel helyesen fogjam föl, és a gyakorlati életben szóval és tettel sikeresen megvalósítsam mindazt, ami rád és szeretett fiadra dicsőséges,
rám pedig és embertestvéreimre hasznos.
Amen.
Hallgassák meg híreinket!
A katolikus egyház augusztus 15-én, most csütörtökön, Szűz Mária halálát és mennybevételét, vagyis nagy boldogasszony napját ünnepli. Ferenc pápa így fogalmaz, Mária hite életút. A II. Vatikáni zsinat leszögezi, hogy Mária a hit zarándok útját járta, ezért ő előttünk jár ezen a zarándok úton, elkísér és támogat bennünket. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia emlékeztet, Szent István király olyan fontosnak tartotta Mária égi születésnapját, hogy ezen a napon ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Ezért nevezzük őt Magyarország égi pártfogójának. Szent István 1038-ban nagy boldogasszony napján hunyt. Délelőtt 11 órakor búcsúi szentmisét közvetítünk az érseki papnevelőintézetből. Több mint 11 ezer ukrajnai gyermek nyaralhatott a háború kitörése óta eltelt 2,5 évben Magyarországon, elsősorban a karitatív szervezetek jóvoltából. Erről beszélt Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnökeként Gyenes Diáson. Az ottani tábort a Katolikus Karitász és az Országos Rendőrfőkapitányság szervezte a magyar kormány támogatásával. Magyarország erején felül mindent megtesz azokért, akik a 2,5 éve tartó háború elszenvedői, nem fegyverrel, lőszerrel vagy katonákkal támogatjuk, hanem minden eszközzel a béke megteremtéséért dolgozunk, fogalmazta meg. 2022. februárja óta 1.380.000-nél is több menekült érkezett, közülük 46.000-en nyújtottak be és kaptak menedékes kérelmet, 235.000-en pedig ideglenes tartózkodási engedélyt. A magyarországi karitatív szervezetek 5.333 tonna, 13 milliárd forint értékű árut vittek ki segélyszállítmányaikkal Ukrajnába, a határokon most is működő segítségpontokon pedig 670.000 embernek nyújtottak valamiféle támogatást. Sikertörténetnek nevezte az Erzsébet táborok programsorozatát a Honvédelmi Sportszövetség elnöke. Simicsko István közölte, a kezdetektől ez év végéig hozzávetőleg 1.400.000 táborozó vesz részt a programsorozatban. A KDNP parlamenti frakcióvezetője elmondta, 2012 óta rengeteg élmény vár a táborozókra, akik kipróbálhatják egyebet a sárkányhajózást, részt vehetnek különböző erőpróbákon, valamint a Honvédelmi Sportszövetség programjain, mint például a lövészet, az evezés vagy a szimulátorok használata. Hetente turnusonként 3000 táborozó kapcsolódhat ki a Balatonnál. Minden harmadik utazó a Balatonon pihen az augusztus 20-ai négynapos hétvégén, közölte a szállás.hu. Siófok és hévíz mellett Hajdúszoboszló, Eger és Szeged vonzza a legtöbb vendéget, részletezte a szállás közvetítő portál. A foglalások csak nem fele 3 éjszakára szól. Vasárnapig vizet osztanak a MÁV Volán csoport utasainak, a nagyobb vasútállomásokon 10 és 17, a buszpályaudvarokon 12 és 14 óra között lehet hozzájutni egy-egy palackásány vízhez. Az Európai Bizottság egészségügyi szükséghelyzet reagálási hatósága több mint 175.000 dózis vakcinát adományoz az afrikai országoknak a majomhimlő elleni küzdelemre, olvasható a testület közleményében. Ebben hozzáteszik, az oltóanyagok régiós elosztásáról az Afrikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ dönt majd. Vlagyimir Putyin visszavonta az Ukrajnának tett békeajánlatát. Az orosz elnök ajánlata már nincs terítéke, miután Ukrajna megtámadta az orosz Kurszki határvidéket, közölte a Kreml egyik illetékese, a Sky News beszámolója szerint. Dmitrij Poljanszki, orosz ENSZ képviselő a szervezet székházában azt mondta, ez egy olyan lépés, amelyet Ukrajna később megbán. Végül az időjárásról, a folytatásban is sokat süt a nap, a fátyol és gomoly felhőkből csak néhol fordulhat elő zápor, zivatar, gyenge marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 16 és 21 fok között, napközben 35-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat!
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Erdő Péter bíboros interjút adott Nagy Boldog Asszony és Szent István ünnepe közeledével a Vatikáni Rádiónak. A hit a legfontosabb az életben. Ferragosztói ünnepnapok a Vatikánban, Péter Vértesaljai László jegyzete. Erdő Péter bíboros. A hit a legfontosabb az életben. Az Esztergom budapesti bíboros érsek a Vatikáni médiának adott interjújában beszélt személyes lelki útjáról a Szent István ünnep és Nagy Boldog Asszony ünnepe előtt. Most hallgassák meg az interjút.
Eminenza, fra pochi giorni l'Ungheria celebra la festa di Santo Stefano di Ungheria. Quali sono gli eventi ci parama? E perché questa festa è così significativa?
Bíboros úr, néhány napon belül tartja Magyarország Szent István ünnepét. Melyek a főbb események, és miért olyan jelentős ez az ünnep? Kérdezte a Vatikáni Rádió újságírója Erdő Péter bíborost.
Santo Stefano è stato il primo re cristiano del paese.
Szent István volt az ország első keresztény királya. Uralkodása idején, 1000 évvel ezelőtt, Magyarországot nem durva eszközökkel, hanem a meggyőződés és a szervezettség módszereivel tették keresztényé. Szent István a magyar állam egységét is jelenti. Emiatt nem csak a hívő katolikusok, hanem mindenki tiszteli személy, és ezt az országos szinten megünnepelt emléknapot is. Ami a programot illeti, miben egy katonai eseménnyel kezdődik a nap. Az új tisztek leteszik az esküt. Ezt követik a politikai, majd délután a vallási események, mint a Szent Mise a Szent István bazilika előtt, és a nagy körmenet az első szent király megmaradt Szent Jobb erekéjével. A körmenetet követően kerül sor a tűzi játékra. Hogyan magyarázná el egy külföldinek, hogy a magyarok számára ki Szent István, és miért olyan széles körben elterjedt a kultusza az egyházban? A magyarok számára általában Szent István az a király, akinek nem csak célszerűségből voltak keresztény elvei. Keresztény lett, mint apja, Géza fejedelem, de személyes meggyőződésből is. Mindent megtett tehát a keresztény kultúra és világnézet megerősítése érdekében. Magyarországon ez a gazdasági fejlődéssel és a körülöttünk élőkkel való új kapcsolat kialakításával is járt. Ezért a történészek meg vannak győződve arról, hogy ettől a nagy döntéstől függött a magyarság, mint nép fennmaradása. Szent István azt akarta, hogy a magyarok bekerüljenek az európai keresztény népek nagy családjába. Nagy döntés volt, mert a király misszionáriusokat kért, főleg nyugatról. Élete során azonban a keresztény nyugat és kelet még nem vált szét egymástól. István király 1038-ban halt meg, tehát a keleti egyház szakadás előtt. Ezért az ortodox egyház is szentként és apostolként tisztítette népét, válaszolta a Vatikáni Rádió interjújában Erdő Péter bíboros. Szent István alakja Magyarország, mint keresztény ország történelmének kezdeteihez vezet vissza bennünket, folytatta a Vatikáni újságíró. Más európai országokban ez a kapcsolat a kereszténység által fémjelzett történelmi gyökerekkel elveszni látszik. Néha ezek a gyökerek vitathatónak, eltávolítottnak vagy megtagadottnak tűnnek, véleménye erről a kulturális trendről. Erdő Péter bíboros így válaszolt. Számunkra alapvető marad a Mit Brennender Sorge kezdetű enciklika, amelyet 11. Pius pápa tett közzé 1937-ben a II. Világháború előtt. Ebben megállapításra kerül, hogy a nemzetek, mint kulturális közösségek a saját nyelvükkel, emlékezetükkel, saját struktúráikkal és kultúrájukkal valódi értéket képviselnek, a teremtés gazdagságához tartoznak, ezért kedvesek a teremtőnek. A Bibliában azt találjuk, hogy még az utolsó ítéletkor is az Úr ítéli meg a népeket. Még a népeket is, nem csak az egyéneket, hangsúlyozta Erdő Péter bíboros. Tehát a népeknek bizonyos szerepük van Isten nagy tervében, de a nemzetek nem képviselik a legfőbb értéket. A nemzetekre így tekinteni bálványimádás lenne, ezért mindig ezt az egyensúlyt keressük, amelyet a pápai tanítás kijelöl. És ez a tanítás napjainkban is aktuálisnak tűnik. Ebben a helyzetben mit jelent a keresztény hit nyilvános és ünnepélyes megünneplése egy olyan ünnep keretében, mint Szent István, kérdezte a vatikáni újságíró. A nyilvános és a magánszféra nem választható el az emberi életben, a társadalom életében, mert a döntések még a magánszférában is kihathatnak a társadalomra és fordítva, mutatott rá Erdő Péter bíboros. És így soha nem marad üresen a köztér, az utcák, a terek. Vagyis nem lehetséges, hogy ne létezzenek olyan szimbólumok, amelyek kifejeznek ilyen világlátást. Még a kommunizmus idején is sok szobor volt, sok minden, ami a kommunista világnézetet fejezte ki. Albániában például Enver Hoxha diktátor piramist építetett magának Tiranak. Tehát a köztér nem maradt teljesen üres. És a keresztény szimból, a templomok például azt jelzik, sok nemzedék felismerte, hogy nem a mindennapi élet a legfőbb horizont, hanem van egy magasabb távlat, amely értelmet és értéket ad életünk apró dolgainak. Ezért fontos, hogy gondoljunk időnként legalább a nagy ünnepekre, erre a valóságra. A mai magyar fiatalok talán nem élték át azokat a nehézségeket, amelyekkel az előző generációk, mint az öné, a hit megélésében és a tanúságtételben találkoztak, olyan amikor a politikai hatalom ki akarta írtani a kereszténységet a nemzeti identitásból. Abban a nehéz időszakban, amikor fiatal volt, mi segített abban, hogy ne veszítse el a hitét, kérdezte a vatikáni újságíró. Először is a szüleim, a családunk, mert nem csak otthon imádkoztunk, hanem a vallási ünnepekről is beszélgettünk, együtt jártunk templomba, de édesapám is tanított minket katekézisre, válaszolta Erdő Péter bíboros. Aztán megtudtuk, hogy édesapám jogászként nem gyakorolhatja a hivatását, mert túlságosan vallásosnak tartják. Édesanyám, aki tanár volt, nem taníthatott, mert túlságosan vallásosnak tekintették. Tehát láttuk, mi volt fontosabb életben. Természetesen a hit állt az első helyen. Így mindezt nem tragikus módon élték meg a szüleim, hanem természetesen, vagyis a hitnek abban a természetességében, hogy Isten a legfőbb, és hogy a vallás a legfontosabb az életünkben. Nyomatékosította Erdő Péter bíboros. Amit elmondott, hogy a szülei katolikusok voltak, és ezt nem titkolták, és hogy a kommunista rezsim megtiltotta nekik a hivatásuk gyakorlását, mit jelentett ez az ön számára? Példa volt? Volt szerepe abban, amikor elfogadta a papi hivatást? Mesélje el azt is, hogyan fedezte fel hivatását egy hasonló kontextusban, folytatta a vatikáni újságíróban volt szerepe abban, válaszolta Erdő Péter bíboros. Ha a hit a legfontosabb az életben, akkor mások hitének szolgálata, a hit közvetítése, a hit oktatása, és mindenek előtt a hit szolgálata a liturgiában az élet legnagyobb dolgai. A legfontosabbak, amiket az ember megtehet, és a leghasznosabbak mások üdvössége érdekében is. Ez a fő motiváció, amit már ifjúként éreztem. Így aztán fokozatosan arra a döntésre jutottam, hogy belépek a szemináriumba, mesélte Erdő Péter bíboros. Ferenc pápa azt akarta, hogy a szent évet megelőző év különleges legyen, az ima éve. Hogyan éli meg ezt az évet? Kérdezte az újságíró Erdő Péter bíborostól. Az ima életem középiskolás koromban kezdődött, válaszolta az Esztergom budapesti érsek. A nap mindig Szent Pál korintusiakhoz írt első leveléből a szeretet himnusszal kezdtem, a napot pedig a Te Deum elimádkozásával fejeztem be, ima keretet adott napjaimnak. Lelki atyám azt ajánlotta, hogy elmélkedjek egy kicsit a szentíráson, nem több mint 10 percet, mindig, minden nap. Egy részletről az új szövetségből, ami szintén nagy segítség az életben való eligazodásban, az ima évében, ami most zajlik, hangsúlyozta Erdő Péter bíboros. Az egyházmegyében pedig vannak személyes és közösségi programok, rózsafűzér minden első szombaton délelőtt 10 órakor. Tartunk imát a Szent István Bazilika előtt, a téren, ahol az emberek térden állva mondják el a rózsafüzért, amely nagy tanúságtétel a világ előtt. Egy pillanatra visszatérve Szent Istvánhoz, már majdnem nagy boldogasszony ünnepe van, és tudjuk, hogy Szent István nagy tisztelettel adózott a szűzanyának. Milyen jó kívánsága van erre az ünnepre? Van valami különleges gondolata ezekre a napokra? Igen, válaszolta Erdő Péter bíboros. Szent István felajánlotta a koronáját és országát Szűz Máriának. Magyarország volt az első ország a hagyomány szerint, amelyet felajánlottak a szűzanyának, ezért Magyarországon Szűz Máriát népünk védőszentjeként tisztelik. Öröm azt tudni, hogy sok más nép is van, amely időközben Szűz Máriát választotta védőszentjének, mert ugyanannak az édesanyának több gyermeke is lehet, zárjúját a Vatikáni Rádiónak Erdő Péter. Feragosztói ünnepnapok a Vatikánban. Péter Vértesaljai László jegyzete.
A Vatikáni Rádió heti előrejelzéseit olvasva látom a megkülönböztető szót. Festivita, ünnepnap. Mégpedig augusztus 13-a 2-től egészen augusztus 18-a vasárnapig. Írják Festivita, de azt mondják egyszerűen Ferragosztó. Ferenc pápa eheti tevékenységét illetően is szembeötlő az ünnepi jelleg, hiszen csak hétfőn reggel és délelőtt folytatta hivatalos tevékenységét. E napon a reggeli szentmiséjét követően 8 órakor fogadta kilagatáson Alfonso Amarante érseket, a pápai Lateráni Egyetem rektorát, illetve Elena Beccalli professzorasszonyt, a Szent Szív Katolikus Egyetem rektorát. Ezt követően 8:30-kor találkozott az apostoli palota kelementermében annak a 4 rendi nagykáplánnak a tagjaival, akik ez intézet beszédét hétfői adásunkban ismertettük. Végül pedig még hétfőn délelőtt fogadta Don Mauro Maccarinelli Bencé szerzetest, a Cesenai Hegyi Boldogasszony monostor apátját. Ezen aktív hétfő nyitány után a Vatikánban is általános ünnepnapokat tartanak, amely először is munkaszünetet jelent a hivatalok dolgozóinak. Természetesen a Szent Péter Bazilika reggel 7-től este 6-ig továbbra is várja és fogadja a zarándokokat és a turistákat, miként hasonló nyitvatartása működik a többi római pápai bazilika is. Ferenc pápa hivatalos előrejelzés szerint ezen a héten nem tart fogadásokat, ellenben augusztus 15-én a Boldogságos Szűz Mária mennybevételének főünnepén csütörtökön délben úrangyala imát mond a Szent Péter téren összegyűlt hívekkel. A csendes hétvégén augusztus 18-án vasárnap ugyancsak elimádkozza a déli urangyala imádságot a vatikáni dolgozó szobája ablakából. De hát miért is ez a nagy ünnepi megállás? A válasz visszautal a római császárság idejébe, amikor éppen a hónap nevét adó augusztus császár nevének jelentése fenséges, Krisztus előtt 18-ban, tehát uralkodása 9. esztendejében elrendelte, hogy augusztus 1-ét tartsák fériának, ünnepnapnak. A többes számban használt szó férié valójában istenségnek szentelt ünnepet jelentett, amelynek megtartására az uralkodó felszabadította munka alól, így lett belőle a mai értelemben vett munkaszüneti nap. Az olasz nyelv hálásan őrzi ennek emlékét, amennyiben az andare in ferie azt jelenti, hogy szabadságra menni. A hónap elejére tett augusztusi ünnepnap azonban az idő során egyre inkább összeolvadt a rákövetkező ünnepnapokkal, és lett belőle több napos ünnep. El is szakadt aztán a hónap elejétől, és főként nagyboldogasszony augusztus 15-e ünnepe köré koncentrálódott. Ugyanis az első császár augusztus kalendájára, vagyis elsőre tett ünnepéhez hamar hozzákapcsolták a Vinália Rustica és a Nemorália, vagy másképpen Consualia ünnepeit. Valójában augusztusra már befejeződött az aratás, és a nagy közösségi munkának a végén munkaszünettel egybekapcsolt ünnepeket tartottak, mint jól megérdemelt jutalmat. A konszuália szó őrzi még a termőföld és a termékenység ősi láciumi konzus istenségének a nevét, akinek a tiszteletére az eredeti vallási szertartásokat tartották. Ezeket a férié ünnepnapokat Augustus császár nevéhez kapcsolták. Férié Augusti, vagyis Augustus ünnepe, ünnepei, és innen eredte át a felragosztó kifejezés, mert a császár a rájellemző pragmatikus érzéssel elrendelte a szabadidős ünneplést az elvégzett fáradtságos betakarítás után. Amikor a keresztény középkor keleten és nyugaton megteremtette Mária elszenderedésének, illetve mennybevételének ünnepét, az Asszumpció augusztus 15-i ünnepe nyugaton valójában átvette a régi római pogány ünnepek helyét, de a ferragosztó gyűjtőnév maradt, ha nem is a liturgia használatában, hanem a köznyelben. A Vatikán heti előrejelzése is konzekvens, amennyiben az említett fesztivitá ünnepnap kifejezést használja. A ferragosztó közepeté állt a nagyboldogasszony napja, ahogy itt családiassan mondják, az Asszunta, a mennybe fölvett ünnepe. Egészen jeles ünnepez, elég csak a gótikus kor Siennájára gondolni, ahol ekkortáj született meg a Pálió nagyszerű ünnepség sorozata. A Pálió valójában egy, a nagyboldogasszony képét hordozó szűzmáriás sejem vagy szövetzászló, amelyet jeles művészek készítettek évről évre, hogy a város negyedeit, helyi szóval kontrádáit képviselő lovasok a város főterén, a híres kampón, éppen augusztus 16-án, a liturgikus ünnep másnapján tartott lovasverseny során, a szőrén megült lovaik hajmeresztő vágtája után elnyerjék a szűzanya zászlaját. Más olasz tengerparti városok, mint például a szicíliai Cefalúban is, a kikötőkben tartott bárkes felvonulással köszöntik a mennybe fölvett szűzanyát. Hasonlóképpen az adriai tengerparti Monopoli városából, ahol az Asszuntának külön neve is van, Tutajos Madonna. A ferragosztó, vagyis nagyjából az egész augusztus hónap igazi olasz jelenség. A derék olaszok ekkor mennek szabadságra, szinte az egész ország. Kiürülnek a városok, mint itt Rómában is. Autók alig járnak, csak vakmerő turisták izzadgatnak az egyébként üres utcák árnyékos oldalain. Valamilyen szinten kötelező is ez a ferragosztói nagy exodus, kivonulás, legalábbis elvárásként a rokonok, a barátok, a munkatársak részéről. Aki nem megy ferragosztóra, annak magyarázkodnia kell. Az okos külföldi turista, ha teheti, nem ilyenkor látogat Itáliába, mert ebben az időben itt minden szálloda, panzió és vendégszoba foglalt. Most csak azok dolgoznak, akik kiszolgálják a szabadságos ferragosztós olaszokat. Ha érvényes a mondás, akkor aztán most különösen is. Dolce vita, specialmente in agosto. Édes élet, főként augusztusban. Már azoknak, akik császári parancsra és a nagyboldogasszony oltalma alatt megérdemelt pihenésüket töltik.
Pater Vértes Aljai László jegyzetét hallották Ferragosztói ünnepnapok a Vatikánban címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Több mint 11 ezer ukrajnai gyermek nyaralhatott a háború kitörése óta eltelt 2,5 évben Magyarországon, elsősorban a karitatív szervezetek jóvoltából. Erről beszélt Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnökeként Gyenesdiáson. Az ottani tábort a Katolikus Karitász és az Országos Rendőrfőkapitányság szervezte a magyar kormány támogatásával. Magyarország erején felül mindent megtesz azokért, akik a 2,5 éve tartó háború elszenvedői, nem fegyverrel, lőszerrel vagy katonákkal támogatjuk, hanem minden eszközzel a béke megteremtéséért dolgozunk, fogalmazta meg. 2022. februárja óta 1.380.000-nél is több menekült érkezett, közülük 46.000-en nyújtottak be és kaptak menedékes kérelmet, 235.000-en pedig ideglenes tartózkodási engedélyt. A magyarországi karitatív szervezetek 5.333 tonna, mintegy 13 milliárd forint értékű árut vittek ki segélyszállítmányaikkal Ukrajnába, a határokon most is működő segítségpontokon pedig 670.000 embernek nyújtottak valamiféle támogatást. Sikertörténetnek nevezte az Erzsébet táborok programsorozatát a Honvédelmi Sportszövetség elnöke. Simicsko István közölte, a kezdetektől ez év végéig hozzávetőleg 1.400.000 táborozó vesz részt a programsorozatban. A KDNP parlamenti frakcióvezetője elmondta, 2012 óta rengeteg élmény vár a táborozókra, akik kipróbálhatják egyebek mellett a sárkányhajózást, részt vehetnek különböző erőpróbákon, valamint a Honvédelmi Sportszövetség programjain, mint például a lövészet, az evezés vagy a szimulátorok használata. Hetente turnusonként 3000 táborozó kapcsolódhat ki a Balatonnál. Minden harmadik utazó a Balatonon pihen az augusztus 20-ai négynapos hétvégén, közölte a szállás.hu. Siófok és hévíz mellett Hajdúszoboszló, Eger és Szeged vonzza a legtöbb vendéget, részletezte a szállás közvetítő portál. A foglalások csak nem fele 3 éjszakára szól. Az Európai Bizottság egészségügyi szükséghelyzet reagálási hatósága több mint 175.000 dózis vakcinát adományoz az afrikai országoknak a majomhimlő elleni küzdelemre, olvasható a testület közleményében. Ebben hozzáteszik, az oltóanyagok régiós elosztásáról az Afrikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ dönt majd. Vladimir Putyin visszavonta az Ukrajnának tett békeajánlatát. Az orosz elnök ajánlata már nincs terítéken, miután Ukrajna megtámadta az orosz Kurszki határvidéket, közölte a Kreml egyik illetékese, a Sky News beszámolója szerint. Dmitrij Poljanszki, orosz ENSZ képviselő a szervezet székházában azt mondta, ez egy olyan lépés, amelyet Ukrajna később megbán. A szaporodó erőszakos cselekmények miatt egyre inkább nő a politikai feszültség Európában, jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a közmédiának nyilatkozva. Bakondi György hozzátette, a migrációs hullám kezdete, vagyis 2015 óta jelentősen romlott a közbiztonság az összes befogadó országban, ám a liberális média igyekszik ezt elhallgatni. Emlékeztetett, az Európai Parlament elfogadta a migrációs paktumot. Ennek egyik célja, hogy azokat az uniós országokat is bevonják a nemzeti keretek szétfeszítésébe, ahol eddig nem voltak migránsok, fogalmazott. Magyarország ilyen, ezért aztán már nem csak politikai támadások érnek bennünket, hanem 80 milliárd forintos plusz napi 400 milliós pénzbírságot rót ki az Európai Unió bírósága. Továbbá a paktum szerint évente több mint 7700 migránst kellene befogadni, illetve 30.000 fő befogadására alkalmas határmenti táborokat kellene létrehozni. A magyar sertés, baromfi és tejágazat teljesítménye európai uniós összevetésben is kiemelkedően növekedett az első fél évben, valamint jelentősen emelkedett a jó és szarvasmarha élőállat export mértéke is, hívta fel a figyelmet az Agrárminisztérium államtitkára. A piaci környezet jótékony változásai és a gazdálkodói likviditás fenntartó, illetve a fejlesztéseket finanszírozó kormányzati segítség az idén már jól látható erősödést eredményezett az állattenyésztésben, közölte Feldman Zsolt. Végül az időjárásról. A folytatásban is sokat süt a nap. A fátyol és gomoly felhőkből csak néhol fordulhat elő zápor, zivatar, gyenge marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 16 és 21 fok között, napközben 35-37 fok körül alakul. Az előzetes adatok szerint ismét megdőlt a napi melegrekord, Baján 40,4 fok volt. Műholdas felvételek és helyi mérések szerint évtizedenként 7 fokkal emelkedett a Balaton átlaghőmérséklet az elmúlt 20 évben, a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet erről tájékoztatta az MT-t. Felmérésük azt is kimutatta, a tó nyugati része főleg tavasszal és nyáron, keleti része inkább ősszel és télen melegszik, a tó beépítése is csak erősíti ezt a folyamatot. Harmadfokúra emelte és vasárnap éjfélig meghosszabbította a hőségriasztást az országos tisztifőorvos. A napi középhőmérséklet eléri a 27 fokot. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész országban. Híreinket hallották.
Hófehér haján megcsillan a fény, arcán az évek munkái feltűnnek. Olyan lágy, olyan gyönyörű, szép, ahogyan látom a szeme melegét. Kérlek, hadd legyek a menedéket, mikor békét messzire szalad el. Sose félj, hiszen itt vagyok véled, amíg élsz, mindig fogom a kezed. Lassan felnőtté válik, remélem végig kísérsz az utamon. Odaadásod mindig hazahív, reménység az otthonod. Kérlek, hadd legyek a menedéked, mikor békéd messzire szalad el. Sose félj, hiszen itt vagyok véled, amíg élsz, mindig fogom a kezed. Mama, köszönöm, hogy vagy nekem, így teljes az életem. Soha ne félj, tanítsd meg az imáid, hogyan tudnék mindent meghálálni.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Augusztus 15-e, csütörtök van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Máriákat. A Mária bibliai név. Eredeti héber formája a Miriam volt. Ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen. Valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származék alakult ki az európai nyelvekben. Ezek egy része a magyarban is használatos. A Máriák védőszentje, a boldogságos Szűz Mária, minden szentek királynője, az Isten anyja. Ő a katolikus áhítat és a népi jámborság egyik középpontja. Számtalan ország, város, templom, intézmény, mennyei patrónája. A hozzávaló gyermeki ragaszkodás, úgy szólván valamennyi szentünk jellemző vonása. Kegyelmi kiváltságairól, életének eseményeiről számos ünnepen emlékezünk meg. Például a mai napon, augusztus 15-én, amikor Nagyboldogasszony szent ünnepét tartjuk a katolikus egyházban. Nagyboldogasszony ünnepe, Mária test szerint való mennybevitelének ünnepe. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves Mária nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem, fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Mi ezzel a felvétellel kedveskedünk a mai nap ünnepeltjeinek, akiket a jó Isten éltessen még sokáig.
Egy szebb holnapot, melyet szebbnek látható. A
élhetnénk, egymásra nyíltan nézhetnénk. Erre vágyom rég, ezért mindent megtennék. Erre vágyom rég, oh, oh. Mondd, hol van a szó, ami elmondaná, amit érzek belül, miért hagy a vágy? Mondd, hol van a szó, amit nem mondta el, amit érzek belül, egy egyszerű, tiszta, őszinte szó. Szeretném azt hinni, hogy csodák vannak még. A szívekben felolvad a jég. Ó, szeretném, ha nem lenne hazugság, ha egymáshoz nyíltan szólhatnánk. Erre vágyom rég.
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom, most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz augusztus 15-en, fontosabb és jelesebb évfordulóit. A katolikus egyházban ma Nagy Boldogasszony szent ünnepe van. Nagy Boldogasszony, a boldogságos Szűz Mária neve a katolikus magyarok ajkán a nagyasszony változata. A Nagy Boldogasszony szóban a nagy, Mária föltámadására és megdicsőülésére utal. A kis boldogasszonykor pedig Mária születésére és a kicsi Máriára emlékezünk. Nagy boldogasszony napja, Mária halálának, illetve test szerinti mennybevitelének ünnepe. Az ősegyházig visszanyúló hagyomány szerint a megváltó édesanyjának, Máriának a holttestét nem engedte át a földi enyészetnek, hanem röviddel halála után föltámasztotta, és magához emelte a mennyei dicsőségbe. Ezt a népi jámborságban is évszázadokon át öröklődő nézetet 12. Pius pápa az egyik bullájában dogmai rangra emelte 1951-ben. Ezzel voltak éppen elismerte a szakrális folklórhagyomány élőszavas tanúságtételét is. Jeruzsálemben már az 5. század elején is ünnepelték Mária halála napját. A 6. században a keleti egyházban, mint Mária mennybevitele vált általánossá ez az ünnep. Kalendáriumunk folytatásában most először olyan személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1589-ben született Báthori Gábor erdélyi fejedelem. A Báthori család utolsó uralkodója volt ő az erdélyi fejedelemség trónján. 1608. március 5-én a hajduk segítségével lemondatta Rákócit, és megszerezte az erdélyi fejedelmi trónt. Erdély hatalmát Havasalföld, Moldva és a Lengyel Királyság megszerzésével akarta növelni. Havasalföld elleni támadásával azonban magára haragította a törököket, míg erőszakos kormányzásával elidegenítette az erdélyi rendeket. Főleg a szász polgárságot, melynek önkormányzatát eltiporta és fővárosát Szebent megszállta. A szászok 1611-ben behívták ellene Radul havasalföldi vajdát, de Báthori kiverte az országból. A bécsi udvar ekkor Forgács Zsigmondot haddal küldte ellene, a kísérlet azonban kudarcba fulladt, és ezután kiegyezett a császárral. A portát viszont nem sikerült kiengesztelnie, 1613-ban hadat indított Báthori ellen. A fejedelem, hogy trónját megmentse, hajlandó lett volna Váradot török kézre adni, mire a hajdúk meggyilkolták. 1922-ben született Tilly Endre, világbajnok magyar vívó, edző, szakíró. A budapesti vasas vívójaként 1948-tól 56-ig szerepelt a magyar válogatottban. Mindhárom fegyvernemben versenyzett. Pályafutása elején karvívásban, később törvívásban ért el jelentős eredményeket. A magyar férfi törcsapat tagjaként 2 olimpiai és 4 világbajnoki érmet nyert. Tudományos alapossággal foglalkozott a vívással, több vívó szakkönyv társszerzője volt. Visszavonulása után az egyiptomi vívóválogatott edzője lett, illetve nemzetközi versenyeken bíróként is részt vett. Az írországi Shannon környékén, a philadelphiai világbajnokságra utazva repülőgép szerencsétlenség áldozata lett. Művei közül megemlítem a tőr és párbaj, tőrvívás, a kardvívás és a magyar vívás kézikönyve című alkotásait. 1934-ben született Somfai László, Széchenyi díjas zenetörténész, Bartók Béla zenei hagyatékának kutatója. 1953-ban Budapesten született Szűcs Judit, magyar énekesnő, aki elsősorban a 70-es évek végén és a 80-as években volt sikeres, külföldön is jelentős sikereket szerzett. Lemezei az utóbbi években is megjelentek, és eddig összesen 20 albuma jelent meg. Különböző fesztiválokon is sikeresen szerepelt. Nagy lemezei közül megemlítem a Táncolj még, a Meleg éjszaka, az Ilyen ma egy lány, az Én vagyok én és a Valami forró című slágereket. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1038-ban Esztergomban hunyt el első Szent István, Magyarország első királya. 975 körül született. A független törzsfők Koppány, Ajtonyi és Gyula leverésével létrehozta az ország politikai egységét, és megkezdte az egyház, valamint az állam szervezetének kiépítését. Első Szent István király uralkodása alatt az országot 10 egyházmegyére osztottam. Esztergomot és Kalocsát érseki székhelyé tettem. Az egyházi és a világi vagyon védelmében törvényeket hozott, elrendelte az egyházi tizedet és bajor mintára pénzt veretett. Fiának Imre hercegnek nyugati mintára megírta intelmeit. Utódai uralkodását 1077-ig a német befolyás elleni küzdelem és az új államrend megszilárdítása jellemezte. Első Szent Istvánt 1083-ban szentté avatták, ő lett Magyarország védőszentje. 1855-ben Diósgyőrben hunyt el Laborfalvi Benke József, színész, színházigazgató, drámafordító. Székely katolikus nemesi család leszármazottja volt ő, eredetileg ügyvédnek készült, a Nagy Enyedi kollégiumban tanult, de már 1804-ben fellépett a kolozsvári színtársulatban. Mivel nem volt sikere, Bécsbe ment, hogy folytassa tanulmányait. visszatérve Kolozsvárra színészként, színlapszerkesztőként és dramaturgként is alkalmazták. Főként klasszikus művek hős és apa szerepeiben tűnt fel, például a Hamlet több férfi szerepét is eljátszottam. Foglalkozott színházelmélettel, de műfordítóként is dolgozott, többek között Schiller és Dumas műveit ültette át magyarra. Vándorszínészként járta az országot, megfordult Debrecenben, Szegeden, Pesten és Győrött is. 1815 után felhagyott a színészettel, 1820 körül megházasodott és tanító lett. Egyik lánya, Benke Judit, Laborfalvi Róza néven a magyar színjátszás egyik legnagyobb színésznőjévé vált. Korának legműveltebb színészei közé tartozott. 5 nyelven beszélt, 20 drámafordítást készített, és 162 dráma, 182 szerepét játszotta el. Benke József, ahogy már említettem, 1855-ben a mai napon hunyt el Diósgyőrben. Földi maradványai 1882-ben kerültek a miskolci Mindszenty temetőbe, ahol síremlékem a mai napig áll. 1907-ben hunyt el Joachim József, hegedűművész, karmester és zeneszerző. Sokszor őt emlegetik minden idők legjobb hegedűsének. 1992-ben hunyt el Giorgio Pellasca, olasz kereskedő, aki ezrek életét mentette meg 1944-ben Magyarországon. Spanyol konzulnak adta ki magát, és így mentette meg az emberek életét. 2012-ben Budapesten hunyt el Lugosi Mária, ötvös, szobrász, üvegtervező, éremművész, érdemes művész. Aki pályafutása során hazánkon kívül is számos díjban részesült, többek között Japánban, Angliában és az Amerikai Egyesült Államokban. Tagja volt a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége érem szakosztályának, valamint a Magyar Művészeti Akadémiának és a Magyar Szobrásztársaságnak is. Harmonikus, ugyanakkor letisztult formavilágú érmei hozzájárultak a műfaj megújulásához. Krómacél kis plasztikái a geometrikus abstrakció jegyében készültek, felhasználva az ipari eszközöket és az ebből adódó formaalakítási lehetőségeket. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. Ahogy már említettem is kalendáriumunk elején, ma a katolikus egyházban Nagy Boldogasszony ünnepe van. Nagy Boldogasszony ünnepe Szűz Mária mennybevitelének napja, római katolikus ünnepnap, több katolikus országban munkaszüneti nap is. Például Szlovéniában, Ausztriában, Olaszországban vagy Spanyolországban. Hazánkban, Magyarországon e munkaszüneti napot 1848-ban törölték el. 1534-ben Párizsban Loyola Ignác teológus és pap megalapította a jezsuita rendet, Jézus Társasága néven. Loyola, aki spanyol katonatisztként súlyos sebet kapott, szentföldi zarándoklata után Párizsba ment teológiai tanulmányokat folytatni. 6 diáktársával alapította meg a Jézus Társaságát, amely szegénységi és szüzességi fogadalmat hirdetett, valamint feltétlen engedelmességet a pápával szemben. Rövid időn belül a jezsuiták fontos szerepet kaptak a politikai és kulturális életben. Az ellenreformáció harcosaivá váltak Európában. 1540. szeptember 27-én harmadik Pál pápa engedélyezte a jezsuita rend működését. Érdekességként említem meg, hogy 1848-ban M. Waldo Hankett szabadalmaztatta a fogorvosi széket. 1914-ben pedig megnyitották a forgalom előtt a Panama csatornát, amelyen elsőként egy amerikai hajó haladt át, amelynek az Atlanti óceánról a Csendes óceánra vitt az útja. 1947-ben függetlenné vált India Nagy-Britanniától, majd a volt gyarmat ketté szakadt Indiára és Pakisztánra. Végül, de nem utolsó sorban 1961-ben megkezdődött a berlini fal építése. 1961. augusztus 18-án fejezték be a fal építését Berlin két része között, hogy megakadályozzák az egyre növekvő arányú kivándorlást, a munkaerőcsábítást, valamint az ügynökök átdobását. Az NDK kormánya továbbra is biztosította a nyugati hatalmak jogait és a közlekedés lehetőségét az NSK és Nyugat-Berlin között. A berlini fal lebontása 1989. november 9-én éjjel kezdődött meg, amikor megnyitotta az NDK vezetés a határt az NSK és Nyugat-Berlin irányában. Ezzel Németország két részének lakói számára egy új korszak vette kezdetét. Kedves hallgatóink, augusztus 15-i kalendáriumunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
6 óra.